Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm vendégünket, Dávid Beát, a szociológust. Köszöntöm állandó vendégünket, Bodor György atyát, az Zugligeti Szent Család plébánia templom plébánosát, én Nárai Szabó Gábor vagyok. Majdnem pontosan 10 éve készült egy beszélgető műsor a Hit és Tudás műsor keretén belül, ahol arról beszélgettünk Farkas Péterrel, hogy bekövetkezhet-e egy újabb demográfiai katasztrófa. Hogy állunk azóta?
Elolvastam annak a 10 évvel ezelőtti műsornak a rövid kivonatát, és nagyjából azok a pontok máig érvényesek, amit ott olvastam, tehát nem nagyon tudok ehhez újabbat hozzáadni. Abból a szempontból nem javult sajnos a helyzet, hogy se a gyerekszám nem nőtt annyival, se ugye nem csak az a probléma, hogy a gyerekszám nem nő, hanem önmagában a szülőképes nők is egyre kevesebben vannak. Tehát még ha egy kicsit növekedne is a gyerekszám, sajnos a szülőképes nőknek az egyre nagyobb zsugorodása folytán sem fogjuk tudni, hát azt a bűvös 2,1-es számot elérni, amit azért igazából nagyon régen a magyar társadalom letért arról az útról, tehát az, hogy mi reprodukáljunk önmagunkat, az már bőven a rendszerváltás előtt is helyzet volt. Tehát hát a demográfiai katasztrófa ilyen módon, igen, továbbra is fennállt.
De romlott a helyzet, ha nem javult, akkor romlott?
Hát ugye ez a kérdés, hogy mit nevezünk romlásnak, mert ugye csökken tehát a népességnek a száma csökken, de igazából most tulajdonképpen, mondom, ez a bűvös egy nőre jutó gyerekszám, tehát a teljes termékenység arányszám, egy icipicit emelkedik az utóbbi években, de van 1,4-1,5 között, tehát még azt hiszem nincs is 1,5, tehát emelkedik, csak sajnos ez nem fogja azt, önmagában ez nem elég, hanem több nőnek is kéne lenni, aki ugye hozza ezt a számot, tehát, és az meg kevesebb van.
Hát akkor elhangzott az, hogy 8%-kal csökkenhet a magyarok létszáma 2025-re. Hát azért talán annyira nem rossz a helyzet, mert ahogy most nézem, most még csak 1-2% a fogyás.
2,25-re, hát azt nem hiszem, tehát azért az túl, hát 2,25 5 év múlva
igen.
Van. Ugye akkor is, mikor vannak ilyen becslések a teljes népességre vonatkozóan, akkor úgy mindig háromféle becslés van, egy nagyon rossz becslés, akkor egy ilyen közép történet, meg egy kicsit optimistább, ugye ott mindig bejön az, hogy hát a bevándorlás kérdése. Tehát, hogy ne vándoljanak el az emberek egyik oldalon, szülessenek meg a gyerekek másik oldalon, és mondjuk van egyfajta, most a kivándorlást csökkentjük, és a bevándorlásnak hát van egy lehetséges,
igen,
egy pótás.
Erről egy külön műsort lehetne mégpedig kemény vitákkal fűszerezve tartani, hogy a bevándorlást hogyan, miként érdemes-e bátorítani, kiket érdemes idehívni, kiket nem érdemes. Most akkor azt hiszem, ebben nem menjünk bele.
Igen, én is azt javaslom. Van dolgunk elég nélkül is.
Igen, de azért az látszik, hogy most is látszik, hogy öregszik a népesség, tehát azért azt ki lehet mutatni, és ennek minden baját magunkra kell, hogy vegyük.
Az egy kicsit a népesség öregedésnek szerintem az is benne, hogy az átlag életkor is emelkedett a népesség szempontjából.
Egyik oldalon.
Tovább élnek az emberek.
Így van. Ugye, amit mi szociológusok szoktunk mondani, hogy az nagyon fontos dolog, hogy ugye tovább élünk, tehát a születéskor várható élettartam szerencsére nőtt, de azért az nem mindegy, hogy az hogyan van, és itt jön be az egészséges életében, tehát az egészségben eltöltött születéskor várható élettartam, és sajnos ott elég nagy a különbség a normál születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött, és az egy nagyon nehéz, és ott sok munkánk van, azt hiszem, mint társadalmi, vagy felelősségünk, hogy ezt az időszakot, amiben ugye az emberek betegségben élnek ilyen-olyan módon, azt minél inkább szűkítsük. Tehát, mert ugye ez mindenkire, a családra, az egyénre és a társadalom is óriási terheket ró.
Igen, és hát ugye az egyszerű belátni, hogyha nő az átlag életkor, akkor a a fogyás is csökken, mert tovább élnek az emberek, tehát kevésbé fogyunk. Úgyhogy olyan módon is lehet javítani a számokat, hogyha tisztán csak a statisztika oldaláról nézzük, hogy növeljük az átlag életkort, tehát igyekszünk minél egészségesebb időskort megérni, és így tovább.
Tartalmas egészség. És ott is pont ugye a másik fontos dolog, hogy legyen az idős embereknek is valami élet célja. Tehát ott például nagyon bejöhet a közösségi munka, bármilyen civil dolog, vagy az egyház környékén, vagy ugye van az élethosszígtartó tanulás, tehát hogy legyen valami a nyugdíjas évek után is tartalmas cél,
igen,
ami nagyon fontos.
Önkéntes rádiózás mondjuk a Mária Rádióban például.
Például, ezek mind olyan dolgok, amik nagyon fontosak. És
hát akkor is beszéltünk az okokról, hogy mik lehetnek az okai, mert nyilván nem csak egy okra vezethető vissza ez a fogyás, ami hát hosszú és sajnos nagyon nehezen visszafordítható folyamat. És az egyik legfontosabb okként azt jelöltük meg, hogy atomizálódik a társadalom, a családok is nukleáris családdá alakulnak, tehát két szülő, egy-két gyermek, és akkor ne is beszéljünk még a további család deformációkról. Hogy áll ez most?
Ugye itt két dolog, tehát az a, nem tudom, hogy itt annak idején a 10 évvel ezelőtti interjúban szó volt-e ugye a több generációs család kérdéséről.
Hát az is felmerült.
Mert ugye az egy picit elviszi a történetet, mert a magyar társadalomban sose volt olyan nagy arányban, mint más társadalmakat. Tehát a magyar társadalom mindig inkább későn nősültek, vagy mentek véhez, de mindig sokkal inkább éltek külön a kis nukleáris család. Tehát ez egy ilyen kicsit egy ilyen romantikus elképzelés, hogy mi milyen nagy számban éltünk több generációs módon.
Érdekes,
a számok nem igen, ezt igen. Tehát ez megszokta az embereket lepni, mert úgy, mintha úgy bennünk van ez, de szám szerint ez nem igaz. Tehát nem, a nagy változás szerintem nem itt van. Tehát ahhoz képest nem annyival rosszabb ez a helyzet, mint gondoljuk. Tehát nem ez a kérdés. Hát ugye a számok mögött a rendszerváltás után történtek bizonyos változások. A rendszerváltás előtt is volt válás nagy számban, ez folytatódik, illetve részben csökken, mert csökken a házasságoknak a száma. Ami most így statisztikailag viszont megjelenik, és a sajnos, hát most a legutóbbi népszámláláskor is nagyon előjött, és szerintem most is jön, hogy viszont az ilyen 30-40 éves házasságok bomlanak fel elég nagy számban.
Mi az ok ennek?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Tehát ugye, mert mondják, hogy az üres fészek szindróma, és a gyerekek kiröpülnek, és ott marad a pár, és nem találja egymással a hangot, vagy az értelmét, ez is biztos van.
Midlife crisis.
Igen, és azt gondolom, ezt most igazából kevésbé kutatási tapasztalatok, mint részben így körbenézve az ismeretségi körbe, hogy ez nem csak a férfiakra vonatkozik, hanem a nőkre is. Tehát a nők körében is egyre magasabb azoknak a száma, akik úgy döntenek, hogy akkor most valami újat kezdenek, és itt az ideje, tehát ez nem csak a férfiak bontják fel ezeket a házasságokat. Ez egy nagyon érdekes. És ugye még azt érzik, hogy még jó pár évük van, és még valami újat kezdhetnek. Én megint azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy egy jó döntés, vagy biztos vagyok benne, hogy nem jó döntés. Tehát ezzel biztos, hogy viszont foglalkozni kell. Tehát a válásoknak a száma ilyen szempontból talán átalakul a válási szokások. De ez nem egy jó irány, az biztos.
Hát nekem az a hipotézisem, hogy az önzés erősödik. Tehát ez az individualista társadalom, ami most már tényleg tombol, nem tudok másképp nyilatkozni erről, ez oda vezet, hogy mindenki saját magát akarja megélni, a másik nem érdekes.
De én pont ez nekem az a... Ezzel egyet tudok érteni bizonyos szintig, csak azt nem értem, hogyha az ember önző, mert, és induljunk ki ebből, akkor pontosan nem ezt kéne, hogy lépje.
De még mert, hülye is, már elnézést.
Mert ha egy kicsit belegondolunk, akkor pont amikor, jó, az ember 50-60 éves korban még nem érzi, mert még úgy érzi, hogy egészséges és bármit megtehet jó esetben. De arra kevésbé gondolnak az emberek, hogy mennyire szükség van egy társra, majd 70 év, és képesek vagyunk 30-40 évnek a tehát ezt a ilyen hosszú közös múltat eldobni egy rövid valamiért, és utána meg azért igen. Bizony, hogy majd nagyon egymásra leszünk szorva. Én se értem ezt igazán, pont az önzés szempontjában.
Hát ez még mondjuk, mondjuk ezt a problémát még el tudnám viselni, de sokkal nehezebben viselem azt el, hogy nem akarnak gyereket a fiatalok közül nagyon sokan, illetőleg akik akarnak is, mondják, hogy társat szeretne, akarna társat, csak hogy az olyan legyen, mint a mesebeli királyfi, és egy mondást idézek, egy gyerekkörű barátom mondta annak idején, amikor nősülés előtt állt, hogy hát mi vonz titeket egymáshoz. Azt mondja, azonos az ízlésünk. Ő szeret engem, én meg magamat.
Ja.
Hát ez
tehát sajnos ez igaz, tehát ezt szeretné mindenki. Tehát ez így nem megy. Tehát ez most már 45 év, vagy nem tudom hány év házasság után el tudom mondani, hogy ez így nem működik.
De az is egy érdekes dolog, ez már inkább ilyen pszichológiai, amihez én azért jóval kevésbé értek, de hogy ugye sokszor pont a saját önismeretünk, vagy egészséges magunk szeretete sokat segítene, de az emberek önnek is néha úgy tűnik hiány vannak. Tehát, hogy az egészséges önismeret, a korlátainkkal való szembesülés, az pont a fejlődés, vagy a felnőtté válásnak innen, hogy egy fontos lépcsője lenne, de ez is valahogy
hiányzik. Hát meg talán egy ilyen hiú ábránt, hogy most egy másik emberre sokkal jobb lesz. Ha mi lenne jobb? Hát és ugyanebben a világban él, ugyanúgy meg van érintve a világnak a kísértéseitől, meg a sérüléseitől. Mm-hmm. Tehát
megint csak mondhatnám, hogy elválnak, akkor jön egy új hölgy, mondjuk a férfi választ valaki mást, akit nem Mancinak hívnak, hanem Marinak, nem szőke, hanem barna, de egyébként tökéletesen ugyanolyan, mint az első felesége.
Igen, tehát, ez sokszor szokott így lenni.
Tehát nem egyszer ezt tapasztalhatjuk a férfiaknál ugyanígy. Na most azt hiszem, hogy érdemes lenne egy kicsit tudni többet arról a számomra nagyon-nagyon izgalmas és rendkívül ígéretes kezdeményezésről, ami a 72 tanítvány mozgalmon belül jött létre Beának a vezetésével, egy család csoport, ha szabad így nem mondanom.
Igen, ez kapcsolódik is ahhoz a témához, amiről itt beszélgetünk, mert még egy kicsit akartam volna, vagy néhány szót mondani, ez a késői gyerekvállalás kérdése, és tulajdonképpen ez a családmunkacsoport a 72 tanítvány mozgalmon belül úgy elkezdte magát keresni, hogy mit is csinálhatnánk, vagy mi is a mi feladatunk ugye ebben a mozgalomban, és én pont ilyen szociológiai tanulmányaim során mindig rádöbbenek. Nem sok olyan vallásszociológiai tanulmány van, ami magunknak, katolikusként, hívő emberekként, élőknek mutat egy elég rendes tükröt. És itt térünk vissza ahhoz, hogy a társadalmi változások, hogy mi ugyanebben a társadalomban élünk, mint minden, mint a rajtunk kívül állók, vagyis az összes hatás, ami ér másokat, az bennünket is oda, ugyanúgy ér. Ezt mi néha úgy elfelejtjük, vagy és amikor valami történik a köreinkben, akkor rácsodálkozunk, hogy hogy ez velünk megesik, és én ilyenkor szoktam mondani, hogy ezen nem érdemes csodálkozni, hát mit várunk. És tulajdonképpen ennek a talán ez volt az alap helyzet, ami kapcsán mi elindultunk, és először hát magunkat szembesítettük azokkal az adatokkal, amik néha még ránk vonatkozóan rosszabbak. Mert például az látszik nagy mintás országos kutatásokból, hogy a magukat hívőknek tartók, tehát az egyház tanítását követőek, akik olyan 10-12% a magyar felnőtt népességnek, és az ő gyerekeik, tehát a fiatalok, ilyen 25, nem mondjuk, 19-35 évesek, tehát ez a korosztály, 15-29 évesek, bocsánat, nál az elvárások jóval nagyobbak. Tehát nem csak az, hogy van a társadalomban élünk, és van egy elvárás körülöttünk, hanem pontosan mi még nagyobb elvárásokkal indulunk neki az életnek, ahhoz például, hogy családunk legyen, vagy gyerekeket vállaljunk. És ez nagyon fontos, hogy ez azt is jelenti, hogy a mi köreinkben is azok a problémák, amik bárhol megtalálhatók, jelen vannak. Plusz még egy sokkal nagyobb elvárása, ami igazából még jobban nehezíti a dolgokat, mert ugye ennek még nehezebb megfelelni. És nem mindig tudjuk, hogy hova lehet fordulni. És igazából a mi célunk az az volt, hogy összegyűjtöttük az életúton keresztül, tehát a fogantatástól tulajdonképpen az időskorig, mint társadalmi problémák az életkorokat. Mindegyik életkorhoz tartoznak, vannak specifikus vagy kevésbé specifikus problémák, és az egyes problémákhoz a rendelkezésünkre álló olyan jó gyakorlatoknak hívtuk ezeket, olyan szervezeteket, egyéneket gyűjtöttünk össze, és csináltunk egy listát, és kerestünk fel, akiket egy plébános, egy adott ember, akihez eljön ez a kérés, hogy én segítséget kérek, tud segítséget adni.
Ez hány éves munka volt?
Hát ez egy 3 éve kezdtük, vagy 4 éve ezt az egészet el, és tulajdonképpen ez a lista, és egy nagyon szép honlap készült, a Bízd rá magad honlap, és szeretnénk ugye tulajdonképpen a hívő közösséget elsősorban, tehát ez elsősorban nekik szól, de hát bárkinek amúgy, hogy 3 oldalról idézőjelbe támadni, tehát hogy a plébánosoknak minél inkább eljusson az információ, hogy ők tudjanak, ha hozzájuk bizalom, tehát ők tudjanak, az felék bizalommal fordulók, mert ez egy alap dolog a bizalom szintén a társadalomban, hogy ők nyugodt szívvel olyan lehetőségeket tudjanak adni, amikről ők személy szerint miért kell, hogy mindenről tudjanak, de mögöttük van egy olyan egyházi jóváhagyás vagy pecsét, amivel ők nyugodt szívvel tudják azokat a jó gyakorlatokat ajánlani. Tehát nekünk ez volt a másik legfontosabb dolog, hogy ez most a család referetúra engedély, vagy nem is engedélyvel, hanem jóváhagyásával történnek ezek a jó gyakorlatok.
Publikálva is lesz ez
valami,
vagy csak a honlapon?
Itt van minden.
Házasítál remekül használatja.
Tehát mindenféle érdemes tényleg nagyon itt is a rádió hallgatóknak szeretném ajánlani ezt a honlapot és megnézni, mert akár az ember magának van probléma, akár a környezetében bárkinek, ez egy nagyon nagy lehetőség. És ez, tulajdonképpen ezt a listát folyamatosan bővíteni szeretnénk, úgyhogy fél évente most már Marton Zsolt atya lett ugye az ország, tehát Bíró Püspök
a
család referentúra, és ő fogja megkapni az újabb neveket fél évente, és kérjük, hogy tegye rá azt a pecsétet, amivel tulajdonképpen, mondom, ez a minőségbiztosítás garantált. Ezen dolgozunk.
Jó hír, mert a múltkor is arról volt szó, hogy talán a kormányzat részéről a legfontosabb teendő az, hogy egy kiszámítható, hosszú távú, állandó családpolitikát alakítsanak ki, az még könnyebb, és valósítsanak is meg a mindennapokban évtizedeken át. Franciaországban ez elég jól működik, nem is véletlen, hogy ottan 2-t megközelíti az 1 szülőképes nőre első újszülöttek száma, és érdekes, vagy szerencsés, nem azt mondom, hogy érdekes, hogy ott kormányzatokon átívelő módon beállítottságtól függetlenül a családot mindenképpen fontosnak tartják.
Hát ez egy olyan dolog, ami, ugye itt most kicsit akkor visszatérünk
tehát a társadalom. Hát most egy teendőt már itt elmondtam.
Ez ugye egy kicsit ugye ezt a Biboros úr támogatásával dolgozunk, és igazából itt pont ez nem annyira állami feladatként van definiálva, és nem is szeretném, mert ez igazából rólunk katolikusokról szól elsősorban, hogy ez az egyházi ajánlás, illetve az eukarisztikus kongresszusnak, hát ugye most 1 évvel eltolódott, tehát ez most még csak az előgyümölcse, de igazából valami ilyesmi céllal is készül ez az egész,
hát
hogy egy megfogható gyümölcse legyen.
Hát
így
az
van.
A fontos, hogy így van. Legalábbis szerintem, hogy ez hosszú távú, és
így
ez
van.
Nem egyszer most megtörtént, hanem ez évek, évtizedeken keresztül
igen,
is kell, hogy
igen, igen, és az a felismerés, hogy van, tényleg van segítség, és ugye itt megint a magyar társadalom, beleértve magunkat és mindenkiünket, nem szeretünk kérni. Tehát az mindig nekünk egy ilyen kvázi, mintha beismernénk, hogy nem jól csinálunk valamit.
Nekem
egy
a nagyon kérés nagy szégyen dolog. Akkor is, ha nem kérem, ugye?
Igen.
Most éppen előttem van ez a plakát, amit a Beától kaptam. Hát sajnos ilyenkor sajnálja az ember, hogy a rádión keresztül kell beszélni, és nem tudjuk megmutatni ezt a szép plakátot, bízz rá magad, és van segítség, ez van a legnagyobb betűkkel kiírva, szinte biztatásként a kép alatt, ami egy ilyen válaszút-szerű képet mutat, egy hölgy néz, a két lehetősége van, hogy melyik úton induljon el. Családi élet, párkapcsolat, szexualitás, gyermekvállalás, gyermeknevelés, fejlődési rendellenességek, függőségek, közösségi programok, intézményi elhelyezés, hitélet, életvezetés, érzelmi, pszichológiai elakadások. Ezek azok a fő csapások, amiben bízd rá magad, 72 tanítvány mozgalom tud többek között segíteni.
Illetve mi csak egy médium vagyunk, és ott van az a sok-sok gyakorlat, ami szintén közülünk emberek csinálják és működtetik, tehát ajánljuk, igen, hogy nézzék meg a honlapot a hallgatók, és aztán hát itt is most például Gyuri atyának itt hagyok egy adagot a kiskártyákból.
Igen,
is,
kiskártyák is vannak, is. Amit mindenki akár a templomokból kifelé menet magával vihet, és átadhat olyanoknak is, akik így úgy van. Gondolja, hogy hát szüksége lenne erre a segítségre.
Illetve más plébánosokkal is beszélve, ők mondták, hogy milyen jó dolog ez, jó lenne egy ilyen kis kártya, és mert ők még akkor nem osztogattam más helyen, hogy gyontatószékbe is például ezt el lehet tenni, mert ott vannak olyan, igen. Pont ezek a problémák, amik itt előkerültek, pont ott kerülnek elő, és akkor célirányosan lehet segíteni, hogy
hát csak ahhoz gyónni kéne a híveknek.
Na, igen.
És hát
igen.
Most ezzel is azért problémák vannak, hogy igen. Nekem nincs bűnöm, nincs szükségem a gyónásra.
Igen, hát ez tulajdonképpen a családi életre nevelés ennek az egyik ága ennek az egész akciónak, azt hiszem, hogy az egész mozgalomnak, mert az is rendkívül fontos, hogy már ifjú korukban a gyerekek, hát mindenket lássák a példát, tehát én azért tartom a válást az egyik legfontosabb oknak, a demográfiai problémák kiváltó okának, mert rossz példát látnak a gyerekek. Tehát pont olyan életkorban, serdülőkorban szokott, vagy akár még kisebb korban, amikor még fejlődik, alakul a tudományosan is kimutatták, hogy az agya de facto alakul 3 éves kora előtt, akkor lát olyasmit, hogy az általa hát istenített szülők egymásnak esnek, az borzasztó nyomokat hagy, amik nem láthatók valószínűleg, hanem fokozatosan térnek elő, és olyan döntésekben manifesztálódnak, amik hát végsősorban a család bomlását okozzák.
Hát csak a szülők is már ilyen sérültek. Tehát már a szüleik sem láttak már eleve. Olyan igen. Példát, ahol igen. A szeretet kapcsolat igen. Eléjük lett tárva.
Igen, igen. Tehát elég nagy a baj, azt hiszem. De hát nem adjuk föl, tehát mindenképpen dolgozni kell rajta, és azért én úgy gondolom, ez a kezdeményezés ez nagyon, nagyon jó. És akkor mi van azokkal, akik nem hívők? Mert a hívőknél talán azért van egy olyan fajta közösségi szellem, ami nem csak ajánlja, hanem el is fogadja a segítséget. De vannak olyanok, szerencsétlenek, nem tudom másképp nevezni őket, hogy egymagában él, iszonyatosan öntudatos, rettenetesen lobog a haja minden, de közben olyan kicsi, amikor egy kicsikét megkaparjuk a lelkét, hogy majdhogy nem összeomlik, és ezek aztán még kevésbé találnak párt, ráadásul nincs is kapcsolat, mert nem találkoznak a fiatalok.
Hát igen, mondom itt, a köreinkben is van elég probléma, tehát én mindig azt mondom, hogy itt próbáljuk meg először a saját házunk táján segítséget nyújtani. Hát ez egy óriási probléma a fiataloknak tulajdonképpen az így módon való elmagányosodása, és tényleg ezt középiskolában kéne minél több olyan lehetőséget teremteni a gyerekeknek, ahol a másikkal tud találkozni, tehát barátságokat és párválasztást elindítóan is tudnak kapcsolatok kialakulni, illetve hát amivel ugye én tényleg szűkebb körben, mármint foglalkozom így téma szempontjából az emberi kapcsolatoknak az alakulása, hát ilyen szempontból a barátkozni tanulás, az emberi kapcsolatoknak a kezelése, hát az bizony ma már tantermi órákon kéne, hogy szilabuszba benne legyen, mert annyira meg kéne tanulni mi az, hogy kölcsönös egy kapcsolat. 20 évvel ezelőtti kutatásunk volt, hogy mikor így a barátságról kérdeztük az embereket, és 10 vagy 15%-ban fordult az elő, hogy úgy említették a barátokat, mint egy oda-vissza kapcsolat. És nem úgy, hogy én álljon rendelkezésemre az a másik bármikor és bármire.
Hát ugyanaz, mint a házasságban.
Hát körülbelül, igen. Tehát, hogy ezeket bizony már bőven középiskolás korba kéne tanítani, hogy mit jelent ez.
És hát megint visszamegyek a gyökerekhez, de én nekem ez a fixa ideám, tehát az önzést kéne valahogy meghaladni, mert minden csak az egyénről szól. Bátran valósítsd meg saját értékeidet. Na most hogy van, mindenkinek külön-külön értéke van, akkor melyik érték lesz az, ami közös? Szerintem az értékben az a lényeg, hogy közös.
Hát legalábbis legyen valami minimum, amit elfogadunk, és ami szerint mondjuk egy ilyen norma rendszer van, és ugye ez az értéknek, illetve a norma rendszernek egy másik fontos aspektus, amit szintén így elfelejtünk, hogy tehát nem véletlenül ilyen mondjuk, hogy vannak normák, vagy jó, ha vannak egy társadalomban normák, meg szabályok. Mert az egy nagyon nagy segítség az egyénnek, hogy egy keretet biztosít. Van egy körbehatárol dolog. És én mindig azt mondtam, hogy persze, mindig van olyan, aki azt feszegeti. Mindig van olyan, aki azt nem tartja be, azt neki kívül kell lenni. De azért azt tudja, hogy ő most mi lépett át. De ha nincsenek meg ezek a keretek, akkor az tulajdonképpen a lehető legrosszabb, mert úgy teljesen minden így relativizálódik ebben a
rendszerben. Hát igen, maga Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát a norma az nála itt van meghatározva. És ezért nem nehéz nekünk keresztényeknek, hogy most milyen utat járjunk, milyen életet éljünk, mi szerint tartsuk az értékeket. Hát ott van az evangélium, az tisztán betartható, megtartható, nem ahul el, 2000 év után is ugyanúgy érvényes ennek minden szava.
És hát sajnos, hagyd mondjak ilyen nagy szavakat, ezért tragédia az egész társadalom számára, hogy elvesztette a hitét. Mert nincs norma, tehát dekonstrukció van, minden szétszedik, minden egész eltörött, ugye, és ez így nem működik. Tehát meg kéne próbálni például a gyermekvállalást, az divattá tenni. Tehát, hogy jaj, de menő, hát neki azért keresztény körökben van ilyen, hogy hát én is úgy vagyok, hogy azért komoly tiszteletet tanúsítok olyan nagymamák, nagypapák irányába, akiknek 10-nél több unokája van, de olyat is ismerek, akinek 25. Szóval azért ez valami, na de hát ez nem általános ez a fajta.
De mondom, tehát én tényleg itt a honlap kapcsán is ezért fontos azt magunkban nézni, középkorúak, tehát akinek most vannak a gyerekei olyan korban, hogy házasodás és gyerekvállalás, hogy sokszor mi magunk vagyunk az akadály. Tehát ez az, amit észre kéne vennünk, hogy ugye folyamatosan nyomjuk, hogy még diploma, még ez legyen, még az legyen. Tehát a gyerekekre is helyezünk egy olyan nyomást, amivel a gyerekeinket is így módon tönkretesszük. És ezzel, mikor úgy szembesítem, igyekszem a kortársaimat, akkor egy ilyen nagy döbbenet és aha élmény van. Tehát mi magunk nehezítjük meg a gyerekeinknek a sorsát is. Tehát ezzel nem árt, ha tisztában vagyunk.
Ez világos, ezt én is rájöttem persze később, mint kellett volna, de azért azt tapasztalom, hogy nagyon sokan, tehát a nőknél ugye az egyenjogúság az felelősséget is jelentett, és többletterhet is, és ezért nem bírják a terhet, hogy egyszerre diploma, meg teljes állás, meg gyerek, meg egy kettő, meg három, meg főzés, stb. De látok több olyan példát a közvetlen ismeretségben, rokonságban, hogy nagyon szép karriert is be tud futni a fiatalasszony, akkor, amikor 2-3-4 gyereke van. Tehát a kettő igenis szerintem összeegyeztethető, Mégpedig én úgy gondolom, hogy ugye eltolódik a nőknél a, vagy el kéne, hogy tolódjon a karrierépítés, mert az élete első 10 évét, vagy netán 15 évét a gyerekeknek szentelni, és utána még marad neki 40 éve. Tehát akkor kibontakozhat, akkor mindent el lehet érni 40 év alatt, és akkor ott vannak a gyerekei. Hát itt van példák, ugye politikusok, 7 gyerekes. Most a bírónő Amerikában megválasztani javasolt bírónőnek 5 saját gyereke van, és 2 örökbefogadottja. Tehát hogy ezt ő meg tudta csinálni?
Vannak példák, én is úgy érzem, hogy viszonylag sikerült ezt az egyensúlyt megteremtenem, hát 4 gyerekünk van, most már 2 unoka is, és végülis azt gondolom, hogy a karrierem, tehát mondhatom, hogy van karrierem, de azért ez szerintem egyik kérdés ott, hogy mi az a foglalkozás vagy munka, amit választunk. Tehát vannak olyan foglalkozások, amik ezt könnyebben, ezt a család munka egyensúlyt könnyebben össze lehet egyeztetni.
Szociológushoz,
ja. Hát a kutatás maga, tehát én a gyerekeimnek is mondom, tehát a kutatói karrier, vagy a kutatói munka, az elbírja ezt a kicsit. Persze az embernek tisztába kell lenni, hogy sose leszek, nem tudom én micsoda, de ez megint egy kicsit a normális önismeret, vagy a határaimnak a tudása, hogy mi az, ami belefér, meg mi az, ami nem. De vannak olyan foglalkozások, azt hiszem, ami kevésbé alkalmas erre. Tehát ott nem lehet ezt kiadni. A másik pedig, amit ugye még Kok Mária is mindig hangsúlyozott, és annak idején a népesedési kerekasztal is e körül próbált befolyásolni mondjuk tényleg az ilyen szakpolitikai döntéshozatalt, hogy a nők szüljenek fiatalon. Tehát én ezt például nagyon... Mert akkor viszonylag ez, amit az előbb mondtál, ez könnyebben befutható, mert én is végül is nagyjából, jó, én tulajdonképpen egy kicsit mindig dolgoztam, tehát nem volt az, hogy teljesen otthon lettem volna, de mondom, ez a kutatói munkába belefért, de én most itt vagyok, hát most már 50 évesen, de már az elmúlt 5-10 évenben már azért sokkal kevésbé csak a családom, vagy jobban ki tudtam szállni a történetben, nem nagyobb
voltak a gyerekek. Ambíció kérdése szerintem. Tehát ha valaki, én ezt rettentő fontosnak tartom, ha valaki fiatal korában, még pedig 10 éves korában nem gondolja át, hogy mit szeretne elérni az életben, hogyan, miként szeretne boldogulni, nyugalmat, biztonságot, boldogságot teremteni magának, és nem próbálja magát ehhez tartani, akkor baj van, akkor csak tengleng, és vannak ezek a súlyos helyzetek.
Hát ez egy nagyon szép idea.
De hát kevesen követik ez biztos.
Igen, szóval sajnos ma tényleg azt látom, hogy valahogy a fiatalok később, ilyen szempontból később érnek, de ez megint olyan dolog, hogy ebben a szülőknek is, nekünk is felelősségünk van, hogy ezt segítsük.
Bizonyos azért társadalmi nyomás is van, hát tényleg, hogyha arról beszélünk, hogy most valaki elvégez egy egyetemet, akkor minimum 23 éves, és akkor még senki. Tulajdonképpen igen. Akkor még nem teremtett se a szakmájában egy előrelépés, sem pedig a saját életében az egzisztenciát, és elképzelhető, hogy még kell tanulnia neki ahhoz, hogy azt a munkát, amiben be akar állni, még el tudja végezni. Tehát igen. 30 év az úgy elsuhan egy pillanat alatt, és hát ezt látjuk itt a házasságkötéseknél és a plébánia, hogy 30 év alatt szinte alig van aki házasságot kötne.
Igen.
És a családanya státusza nincs annyira megbecsülve. Tehát, hogyha a társadalomban azt mondják, hogy családanya ennyi meg annyi gyerekkel, 3-4 gyerekkel, ez igen, akkor egész más lenne szerintem a hozzáállás. Most inkább egy kicsit van olyan, hogy csodálkoznak, hogy te ilyet hogy tudtad ezt vállalni? Hát őrült vagy?
Igen, csak itt most megint egy kicsit, hogy tágítsam ezt a dolgot. Tehát ugye ahhoz, hogy 3-4 gyerek legyen, vagyis nagy család, ahhoz el kell jutni 0-ról 1-re. Igen. Tehát a társadalomban soha nem a nagy családosok tudták ezt a 2,1-es számot hozni, azok mindig, most ugye még kevesebb család van ilyen szempontból, picit nő a nagy családosoknak az aránya, de azért ez mindig egy ilyen 10-15%. Tehát fontos a nagy család, meg fontosak ezek a család, ahol sok gyerek van, de legyen sok olyan család, ahol minimum 1-2 gyerek van. Mert, vagy, tehát, hogy ez is egy nagyon fontos dolog. Tehát tényleg nem mindig önmagában nagy családot kell, hanem a nulláról. Ma a kérdés az, hogy hogyan jutunk nulláról az egyre. 10-20 évvel ezelőtt egyről a kettőre ez volt a kérdés. De hát ma nulláról az egyre.
Azt a kérdést is föl lehet tenni, hogy nincs gyereked, te borzasztó. Tehát, hogyha egy ilyen hangulat, közhangulat lenne a társadalomban, hogy te szegény, nincs gyereked, akkor az is sokat segítene.
Jó, de én minden ilyen jegyes párt, aki hozzám jön, a vége felé meg szoktam kérdezni, hogy megérette benned az anyaság, megérette benned a apasság, hát attól függ, hogy milyen nemű embert kérdezek. Döbbenet, hogy 30 év fölötti emberek azt mondják, hogy nem éretnek
hát
bennük
az
anyaság.
És sajnos igazuk is van, mert tényleg éretlenek nagyon sokszor.
Hát ez a probléma. Ez a probléma. És akkor ottan ilyen 40 év körül, ha addig ugye nem sikerült, akkor jön a pánik. Meg akkor aztán már minden jön. Tehát mondom, itt ilyen témák is vannak ezen, hogy hol tudunk ebbe segíteni. De ezek mentális kérdések is, hogy ezekre bizony föl kell készülni. És mondom még egyszer, a társadalmi környezet, vagy norma, vagy hogy mit tekint a társadalom értéknek. De nem csak a szavak szintjén, mert azokban mi elég jók vagyunk, hanem a megvalósítás szintjén, a valóság szintjén. Tehát ott kell ezeknek.
Igen.
Hát meg az egyháznak is tulajdonképpen akár a hitoktatástól kezdve a ige hirdetésig, hogy tudod életre váltani az evangéliumot? Tehát nem itt ellelkizgetni, mint ahogy néhányakat úgy hallok a témát, hanem konkrétan azt, amit felolvastunk evangéliumot, azt a mindennapi életben te hogy tudod alkalmazni, és hogy tudod kamatoztatni.
Igen.
És a hitoktatásban is ezt nagyon kéne, mert akkor már ott van a gyerekkortól kezdve hitoktatunk. Hát a gyakorlati kereszténység nagyon fontos.
Igen.
És hát a példa, én mindig azt szoktam mondani, hogy a példa rettentő fontos. Tehát magam védelmében idézem azt a mondatot, hogy azért az édesapa az újság mögött is édesapa. Ugye, mert azért időnként előbukkan, és tesz valamit. Ez persze nem mindig jó otthon hangoztatni, mert akkor senki se fog elmosogatni, de mégiscsak, tehát ahogy élnek a szülők, azért nagyjából úgy fognak élni a gyerekek is, én úgy vélem.
Ez biztos, nagyon. Tehát ebben van, de én mondom, ennél mindig még egy kicsit túllépek, hogy én beszélni is kell. Tehát ki is kell bizonyos dolgokat mondani, tehát ne csak arra bízzuk, hogy majd a mi...
És még egy szempont, amit tapasztalatom, hogy a nagyszülőknek is óriási a szerepe az unokák felé.
Igen.
Tehát, hogy egészen más a kapcsolat a nagyszülőnek, mint a saját gyerekével.
Biztos.
És amit ő átad, az valahogy érdekes mód az unoka jobban fogja, mint hogyha a saját szülei mondaná. Igen.
Ezért biztos, hogy így van.
Hát köszönöm meghívott vendégünknek, Dávid Beátának és Podor György Atyának a közreműködést. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket két hét múlva csütörtökön este 21 óra 5 perckor a Hit és Tudás műsor újabb adásában.
Hit és tudás.